Az egyetlen egy problémám, szeretettel üdvözlök mindenkit, hogy én rosszul fogok látni, attól félek szemeimmel. És ezt most csinálom. Tehát a dolgozatomnak a címe Van éjjel síri fádon mutatni, hol pihensz, egy Arany János idézet. Petőfi Vígórája feltámadása képzőművészet tükrében. Nyáron Székelykeresztúron jártunk többen, és a hely ihletése miatt választottam akkor ezt a témát, amin egy picit most, picit még tovább dolgoztam. Éppen ezért a következő képen éppen a fehéregyházi csatateret láthatjuk. A 2000-es évek elején az új évezredre hangolódás folyamatában egymástól függetlenül több országban rendeztek az európai nemzetek hőskultuszait, nemzeti mítoszait, legendáit feldolgozó kiállításokat, amelyeken az értelmező szöveg és a tárgyak mellett a képek szerepeltetésének is nagy szerep jutott. Mondhatnánk, a textuális tartalom és a választott képek egymásnak feleltek, példaként említhető meg, többek által ismert, a Magyar Nemzeti Galéria történelem kép szemelmények a múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon című nagyszabású tárlata, ahol a történelem ábrázolása, a magánélet, a hagyományközösségek és az állami reprezentáció szemszögéből egyaránt bemutatásra került. 2000-ben Ausztriában a Lauterhelden hangos hősök címmel, míg Berlinben a Mythen der Nationen ein europäisches Panorama címmel nyílt kiállítás, és ez sort folytatta Magyarországon a Nemzet és Művészet Kép és Önkép című szintén a Nemzeti Galériában rendezett tárlat. Nem teszek most említést a néprajz és a nemzeti diskurzusok témakörében rendezett hasonló célkitűzésű kiállításokról. A nemzeti narratívák diskurzusok témakörében, a nemzeti narratívák feltárása során a szenvedéstörténeteknek, a mártíriumoknak, hősi áldozatok felmutatásának is nagy szerep jutott, és a kontextusból természetesen nem hiányozhatott a kollektív emlékezetben mindmáig erőteljesen élő 1848-as hagyomány, ezen belül a Petőfi halála téma sokirányú megközelítése sem. A magyar történelem elmúlt századaiban egy-egy neves személyiség halála, annak körülményei nem csak az érdeklődést, de nem egy esetben a gyanút is felébresztették, és a keletkező legendák néha megcáfolhatatlanak tűnő bizonyítékok ellenére tovább éltek és terjedtek. Elég csak Zinyi Miklósra, Széchenyi Istvánra, Teleki Lászlóra, Teleki Pálra gondolnunk, és az összeesküvés emléletek egész sorát idézhetjük. Legutóbb, a 2010-es évek elején számomra rendkívül meglepően a történész szakmán kívüli két személy, egy szájsebész és egy patológus állt elő annak a hihetőnek tűnő teóriával, mely szerint a Csele patak vizében a sorsdöntő mohácsi csatát 1526. augusztus 29-ét követő hónapokban nem II. Lajos, hanem egy ismeretlen férfi holttestét találták meg, és helyezték sírba királynak kijáró tisztelettel. És az elmúlt években nem csak a király földi maradványai felett indultak el találgatások, hanem II. Lajos halálának körülményei, például, hogy súlyos páncélba leesette a lováról, megfulladt a melegben, belesüllyedt az iszabba, megölték, elrejtették, ezek is ezekben a témakörökben is sor került vitákra és az érvek felsorakoztatására. Közvetlenül a tragédiát követően kevés volt a szemtanú, de annál több korabeli személy nyilatkozott róla, és ezek a beszámolók számos értelmezésre adtak később, és adnak mindmáig lehetőséget. Ha emlékeinkben kutatunk, tankönyvekből, a magyar történelmet bemutató képeskönyvekből, az a kép ötlik elénk, amelyet valós forrásokra támaszkodva Orlai Peti Soma, majd Székely Bertalan festőművészek örökítettek meg a 19. század közepén II. Lajos holttestjének feltalálásáról. Mindkét festő esetében a fiatal király csodás körülmények között éppen maradt teste, minden racionális megközelítés ellenére hófehér lepelbe vagy gyorsba van takarva, rávetül a fény, míg az őt megtalálók, körülállók a sötétebben tartott háttérben csoportosulnak. Orlai, a Petőfihez barátilag legközelebb álló festő igen korán, már 1850-ben foglalkozott a kép gondolatával, és az emberi fájdalomnak az európai művészetben ábrázolt legtipikusabb toposzát, a keresztlevétel és sírbatétel motivumát ötvözte II. Lajos testének feltalálása című képén. A kép megfestésének ideje épp úgy születhetett Petőfi Fekete-Piros dal című versének gondolatából, amely úgy szól, hol lesz az új mohács, hol megint lemegy majd a haza napja, de leginkább a vers és a szabadság az traumája ötvözetéből. Igen, korai allegóriaként a kortársak, így Eötvös József, Toldy Ferenc is, a fiatal király holttestét, amíg meg nem talált Petőfivel azonosították. Burkoltam minden bizonnyal, ez lehetett a célja a fiatal festőnek is, hiszen II. Lajost nem az addig ismert módon páncélban ábrázolta, s mert véletlen választott nagy történelmi személyek helyett, tehát nem véletlenül választott a nagy történelmi személyek, idősebb generációhoz tartozó történelmi személyek helyett fiatal, akár kétes megítélésű uralkodót festménye témájául. Műve a művészhalál, a nemzethalál kérdésével foglalkozó kortársai között többeket ösztönzött a mohás téma megfestésére. Orlai motivum választásához kiérlelte formában Székely Bertalan II. Lajos holttestének feltalálása című képe áll közelebb. Az ütközetben elesett, septében eltemetett fiatal király sírjája éppen rábukkanok drámai érzéseit a nemzeti érzelmektől mélyen áthatott festő romantikus pátosszal érzékelteti. Mindkét festményt joggal érezhették, és érezhetjük olyan áttételes Petőfi ábrázolásnak, Petőfi halála ábrázolásnak, amely még nélkülözi a személyes vonások és a halál helyszínének pontosítását, de olyan művészi vízió kivetülései, amelynek nyelvezetét a korabeli közönség rögtön értelmezni tudta. A 19. századi történelmi festészetben a képeknek nem csak az ábrázoló funkciót tulajdonítunk, hanem metaforikus jelentés struktúrával ruházunk fel őket, írt a Marosi Ernő a történelem és kép viszonyát vizsgáló tanulmányában. Az 1850-es évektől kezdve lassan magára találó magyar történeti festészet egyaránt támaszkodott a középkori előzményekre, az egyetemes művészetből ellesett kerettémákra és a nemzeti hagyományokat feltámasztó friss kutatásokra, elbeszélésekre. A szabadságharc leverését követő tragikus létállapot hosszú ideig uralta a témaválasztást, és olyan szakrális eredetű kompozíciókat, mint az említett keresztlevétel, sírbatétel, a meghalt Krisztus siratása, a nemzeti hős halála ábrázolásoknak sokáig élő példatárát teremtették meg. Gondoljunk csak Madarász Viktornak Hunyadi László siratása című emblematikus képére, amelyen a festő Orlaihoz hasonlóan szabadon formázta a történeti forrásokból összerakható igazságot, és a történetből saját korának szóló, a Petőfi halála témát is burkolta magába foglaló nemzeti gyászmunkát alkotott. A fenti példák annak a bizonyítására szolgálnak, hogy a képzőművészet az önkényuralom éveiben asszociációkat kiváltó, áttételes, látomásos utalásai révén 1948-49 hagyományának emlékezetének megőrzésében igen nagy szerepet játszott, és nagyban hozzájárult a trauma feldolgozásához, a nemzeti tudat ébrentartásához. A művészet a reformkorban a nemzeti identitás alakításának, a közösség morális nevelésének fontos eszköze volt, és e tendencia a historizmus időszakában az 1860-as évektől a század végig a jelen számára mintát mutató nemzeti hősök, hősi pillanatok megörökítését vállalta fel tudatosan. Míg eszköztára az 1850-es évek végén, a 60-as évek elején sallangmentesnek mondható, a század végére a popularizáció folyamatában kiüresedett, triviális utalások halmazából tevődött össze. A 19. századi magyar festészetnek egyik sokszor visszatérő kerettémája a hős halála, pontosabban a halálos ágy és az azt körülálló gyülekezetének ábrázolása volt. A francia Nicolas Poussin műve, a Germanicus halála című festményének kompozíciója, eszköztára az 1800-as évek számos festőjét inspirálta. A fénypászma által bevilágított fehér párnán fekvő haldokló és a körülötte lévők sok érzelemmel való bemutatása egyaránt alkalmas volt a történelmi múlt és a jelen ábrázolására. Hunyadi János, Zrínyi Ilona, Szapolyai János végpercei és megtört alakjuk tűnik fel Támor, Szemlér Mihály festményein. Petőfi Sándor a költő nem ágyban és párnák között halt meg, bár ennek ábrázolása sem maradt ki az illusztrációk tengeréből, éppen ezért más ikonográfiai előképhez kellett nyúlni. A nemzeti költőként tisztelt, amúgy fehéregyházi csatában fegyver, ló és rendes egyenruha nélkül résztvevő, majd menekülő fiatalember utolsó pillanatairól csak töredékes visszaemlékezések maradtak fenn, így nem véletlen, hogy a halál pillanatának későbbi ábrázolása erősen a képzőművészek képzeletére volt bízva. A hazafiú önfeláldozás példájának tekintett különös halála, a megjósolt sorszerű vég, holttestének eltűnése, a Petőfi életében már kialakult kultuszának, a legendaképzésnek egyik újabb, máig tartó lendületet adott. A képzőművészet az 1860-as évek végétől kezdve nem csak a gyorsan formálódó mitoszteremtéshez, a népmesei fordulatok kiszínezéséhez, majd a legendák Petőfének megalkotásához járult hozzá, hanem 1867 után kialakult dualista államberendezkedésben lehetőséget kínált arra is, hogy a fiatal költő alakja jellé váljon, s feltűnjön minden nemzeti történelmi tablón, s szimbolikus erejével hatni tudjon. A képzőművészek egy része Petőfi halálát a keresztény ikonográfia toposzai visszanyúlva láttatta, Golgota, Krisztus, stb. Petőfit az utolsó pillanatában és a hazája a szabadságra gondoló magányos hősként, a túlerővel gigászi harcot vívó katonaként, itt ezt most kihagynám, inkább mondanám, hogy ugye Emese is vetítette, hogy ettől a patetikus halálábrázolástól eltér néhány olyan zsánerkép, mint Révész Imrének Petőfi a táborban című képe, amely a halálra való felkészülés igazából előtti pillanatot mutatja be. Most ebből a nagyon gazdag anyagból szeretnénk néhányat felvillantani. Az első Petőfi halála feliratot viselő ábrázolás az 1850-es évektől különösen nagy szerepet játszó képes sajtó egyik orgánumában, az Ország tükre című lapban jelent meg 1863-ban. Az önkényiralom éveiben Petőfit ábrázolni felségsértésnek számított. Ennek ellenére itt-ott portréi feltünedeztek. Az orosz túlerő ellen vívott csatában elszenvedett hősi halálára a nemzeti ellenállás időszakában utalást tenni, az 1860-as évek elejéig nem kívánatos volt, ekkor indult el a vasárnapi újság szerkesztői rovatában a Petőfi halála körülményeiről szóló disputa, a kortársak, a szemtanúk megszólaltatása. Mint Páker Albert szerkesztő írta akkor, idézem, végre tisztába kell jönnünk e téma iránt. Tudni akarjuk, tudnunk kötelesség, hogy Petőfi Sándor hol és mikor halt meg. Jókai Mór versbe szedte gondolatait Petőfi keresők címmel. Így ír versben. Így látta az egyik a földre leesni. Ott szólt vele más a csatában. Sírjához az útfelen búcsúra járnak, másút még visszakerültire várnak. Itt él, ott holt híre támad, meg-megjelen, s nyomtalan úgy elenyész, népajk szövi róla regéit, itt vérnyoma, lábnyoma ott, hald, ő volt ki a dalt zengé itt, ó, halva bizonnyal a dalnok. Tehát az összes kételyt még ebben az időben is megfogalmazzák. Az élénk nem egyszer ellentmondó híreket felröppentő párbeszédben robbant be Locz Károly, Marasztani József egyszerű, mégis monumentális kőrajza. A verbálisan elmondható tartalom, az allegorikus beszédmód még hosszú ideig a hazai képzőművészek kísérő jelensége maradt. A füves hegytetőn hátát a sziklának támasztva széttárt karral, égfelé forduló arccal fekszik az összehúzott köpenyt viselő fiatal férfi. Testét részben lepel takaró fedi. Mögötte egy lapos kövön a költészet allegorikus nő alakja ül, leeresztett jobbjában törött lantot tart, baljában babérkoszorúját fejti le halántékáról. A költő halálának feltételezett vagy valós helyszínétől elidegenített helyszín, klasszicizáló stílus, a piétákra emlékeztető kompozíció nyitotta meg a 19. századon végigvonuló Petőfi allegóriák sorát, amelyeken a harcban elesett szabadsághős, hős Petőfi halála egyben a nemzet halálát is szimbolizálta. Lotz Károly közeli nézőpontja, nyugalma, eszköztelensége a nézőt bevonja a kép erőterébe. A szakrális hangulat elemeli a valóságtól, és az élményt transzcendentálissá teszi. Lotz Károly grafikája a sajtó útján terjedt, identitásteremtő, emlékezetet őrző szerepe különösen fontosra avatta. A Lotz grafikán megfogalmazott képi gondolatnak több mint egy évtizeddel későbbi újragondolása Madarász Viktor ismert Hazám című festménye volt, amit már ő vetített Emese is. A külföldi tanulmányok és a hangos párizsi sikerek után több mint beérkezett festő tért haza 1870-ben. A magyar történeti festészet már bizonyított, illetve a legnagyobb ígéretű festője Madarász Viktor. Hűen 1848-49 emlékeihez, a nemzeti függetlenség eszméjéhez, a magyar történelem idegen kéz által elesett, vagy általuk küzdelemben kényszerített hőseit viszi költői módon, drámai erővel vásznaira. Zács Felicián, Hunyadiak, Zrínyi és a Frangepán történetei jelképes beszédük ellenére, vagy épp ezáltal a kiegyezés előtti években hatalmas mozgósító erővel bírtak. Itthon töltött első éveiben sok csalódás érte Madarászt, és talán szabadságvágya kivetülésének s Petőfi elsiratásának gondolata vezette egy nagyméretű Petőfi portré megfestésére. A haldokló hős, mint kerettéma, ez esetben az antik haldokló Gallus című szoborhoz vezethető vissza, s megtalálható Izsó Miklós kisplasztikái között is. A 19. század mítikus erővel felruházott költő magányosan hideg sziklák között a pusztaságban leli halálát, körülötte az éggel határos természet harmóniája ellentétben áll a tragikus pillanat drámaiságával. Szétszólt papírlapok, versek, széttört kar, eldobott csákó inkább jelképes, mint valós tárgyi emlékek a mindennek vége hangulatát sugallják, és ezt a gondolatot egy teátrális gesztusba sűrítik. Szemeit az ég felé emeli, lassan eltávolodik a földi régiótól, felmagasodik, s tartása, helyzete, az égiek segítségét, a halhatatlanság ígéretét sugallja. Egy párhuzamnak, ikonográfiai párhuzamnak találtam, és érdekesnek tartom, hogy az olasz egységmozgalom egyik szimbolikus őse, az nyelvet és kultúrát teremtő Dante hasonló kulisszákat jellemző táji idegenségben töpreng saját sorsán és a népe sorsán. Ugyanakkor a franciáknál pedig François Rude Napóleon végóráját egy sziklához láncoltan ábrázolja, ahonnan nem tud újra felemelkedni, ezért halála az emberiségért hozott áldozattát nemesül. Petőfi hazájáért ontja utolsó vércsepjeit, halála inkább a megváltó Krisztus idézi. A képfogadtatása annak romantikus túlzásai miatt nem volt egyértelmű. Madarász a festményhez készülő fejtanulmányra, amely ma a Magyar Nemzeti Múzeum birtokában van, rájegyezte, hogy ő személyesen is ismerte és látta Petőfit Debrecenben. A festő maga sem lehetett elégedett művével, mert többször visszatért annak megfestéséhez, ezzel egy időben készítette Ensz Lajos gyűjteménye számára a kicsit más testtartást felvett, költő, mondhatnánk borzongató ábrázolását. Miközben az akadémiai festészet képviselői, a kritikusok elvetették a kép felfokozott, túlfűtött érzelmi beállítását, sikertelennek ítélték a festmény romantikus kompozícióját, a populáris művészet körében hatalmas pályát futott be. Másolták, kiegészítették, fiatalították, öregítették, ahogy a vándorfestők megalkották, olajnyomat formájában terjesztették is. Látjuk, hogy itt mások az ikonográfiai elemek is, itt egy széttört kocsikerék is látható, ami szintén a széttört életnek egy szimbóluma a festészetben. A századfordulón, tehát a 19. század végén a Szent Család, a Krisztus az olajfák hegyén című képek mellett a Madarász által elgondolt Petőfi költözött be a privát, paraszti és polgári otthonokba, kiskocsmákba, intézményekbe. A művész maga Kossuthnak is elküldte olajnyomat formájában ezt a festményt, aki tetszését fejezte ki, mert a kép nem a vonásokat, hanem egy eszmét testesít meg. Jóval később, 1907-ben Madarász visszatért a Petőfi halála című témához, és a képnek a Lidérc címet adta. most szintén látható a mellettünk levő kiállításban. A kép előterében, sötétben borult tájban, a mártírok pózát felöltve katonai öltözetben fekszik a halott költő. Arcát, fehér ingalériát, kezét, amelyel a szabadság szót, és nem a hazám szót, a szabadság szót írja vérével a földre, kis, hamar ellobanó lidércfény világítja meg. Az utolsó pillanat, amikor a szellem még megnyilatkozik, de a lélek már távozni készül. Madarász a következetes függetlenségi elvek őrzőjeként, radikális demokrata elképzeléseivel élete végéig a Petőfi téma rabságában maradt. Több festmény került ki a keze alól, míg utolsóként, nem sokkal halál előtt egy nagyméretű vászonra vázlatosan vetette fel Petőfi vonásait. Nyerítő, ágaskodó harci paripára ültette, kezébe egy logovó vörös zászlót adott, mögé a helyzet drámaiságát fokozva cikázó villámokat is festett. A sírjával fehér lovon előrugtató zászlófiú Petőfi, mint a festő testamentuma, egy új drámai kor az első világháború előtt egy évvel keletkezett. Szimbolizmusban hajló stílusa, a gondolatnak korszerűsége egy új század gyermekévé avatja Madarászt. Itt ezt most átugornám, itt csak szeretném, hogy valaki, aki nem akarta a Petőfi témát a maga testiségében megörökíteni, ott az LST-nek létfeltételezett helyszínét, Segesvári vagy Fehéregyházi síkot mutatta be, mint ahogy ezen a grafikán is látható. A szintén Petőfi halála című litográfia középpontjában a harcos katonaköltő a valóságtól elrugaszkodó szituációban csapatai élén látható, amint reménytelen, kiúttalan küzdelemben harci riadót fúj. Ágaskodó lován élve látjuk, de a kép bal oldalán a túlerő már felsorakozott. A grafika felső harmadában középkori haláltáncokat idéző démonikus csontvázakat láthatunk, hogy elragadják, magukhoz öleljék a lánglenkű poétát. Az égi és földi szféra hagyományos kettéosztása közvetlenül visszavezet minket a barokk csataképek hagyományaihoz. Franz Kollárc és Rossz szimbolikus erejű litográfiáján utalás történik a földi lét és a halál utáni állapot kettősségére, mondhatnánk a feltámadásra, a költő privát életének a közéletivel, a nemzet életével való összefonódására. A földön fekvő sírkövön a költészet és a kettőtört élet valamennyi ikonográfiai kelléke megtalálható. A sír fölött a nemzeti géniusz egy fiatal lány képében őrködik, mögötte a felkelő nap, a remény szimbóluma. Petőfi és szülei már a felhők mögül nézik az eseményeket, Madarász Viktor Petőfi víziói leginkább Zichy Mihály saját korának történelemképével megbékélni nem tudó, lázadó, kitartóan 48-as eszméket valló szemléletével rokonítható. Petőfi költészetét szívből, átéléssel illusztrálta, a drámai lapokon fogalmazta meg azt a hiányt, amely a költő korai elhunytával számára kiáltó módon jelentkezett. A Vértanúk albumának két jelképes rajzot készített, az 1849 címűn a jobb oldalin egy kőtömb előtt Petőfi kiterített holtteste látszik, jobb keze szívén balja az elpattant húró lantján. Hány karcsapás érhette a mi Petőfinket, míg halálra sebezve lerogyott? Ugyanannyi fájdalmas csapás érintette nemzetünk szívét, írja a festő a Segesvári Szoborbizottságnak 1897-ben. A Petőfi album számára rajzolt Petőfi apoteózis már a szoborrá vált költőt koszorúzza, három nő alak, a sajtó, a forradalom és a Hungária veszik körül. A hivatalos cenzúra által elutasított Magyar Nép című festményén a nemzeti függetlenség eszményét testesíti meg, Árpád pajzsremelése, Ferenc József megkoronázása című két jelenet között zajlik le, a magyar történelem összes tragédiája, a tatár, a török harcok, Széchenyi öngyilkossága, a 48-as forradalom leverése, pesszimisztikus ítéletkora felhőtlennek látszó légkörében. Az alkotmányosságot képviselő deák alakja mögött, mint állandó figyelmeztetés, jel és jelkép, Petőfi lobogtatja a zászlót. Verset is tudnák hozzáidézni. már nem sok van, a kiegyezés megkötését követi évtizedekben a politikai filozófiai gondolkodásban egyre nagyobb teret nyerő, historizáló szemlélet rendkívüli mértékben megnövelte az eredményeiben és egyben drámai fordulataiban egyaránt gazdag történelmi múltra emlékezés mozgásterét. A dicsőséges és heroikus tradíciók felelvenítése erősítette a társadalom önbizalmát, a nemzeti összetartozás érzését, és mozgósította a közösség tartalékait a kiéleződő problémák kezelésére, a belső ellentétek átidalására irányuló törekvések során. A hosszantartó békeidő, a gazdaság korábban sohasem tapasztalt szárnyalása, a kultúra virágkorszak megélése összességében kedvező légkört teremtett a múltból öröklött történelmi ellentétek pozitív hangvételű feloldásához. A sokszorosított, könnyen beszerezhető műlapok a nemzeti hősök popularizálásának újabb távlatait nyitotta meg. Ez még nem az, ez egy Hegedűs Lászlónak a Petőfi halálát meglehetősen reális szituációban, ez egyedülálló hős mutatványában ábrázolja. Ez még egy olajfestmény volt, aminek csak a fej részlete maradt meg, és látható a kiállításunkban. És most fogom vetíteni azokból az emléklapokból, amelyeken bármilyen történelmi szituációt ábrázolnak, Petőfi alakja jelképesen vagy valóságosan megjelenik. Ezen az egyen, csak mint a kép alján látják, a magyar nemzet összes vezérei között, mint holttest, tehát mint egy áldozat, mint egy vértanú jelenik meg. A korszak a kollektív skizofréniai jegyeit is olykor felmutató nemzeti emlékezetben így kerül egymás mellé verbálisan a közösségalkotó istenségeknek számító, például a szabadságharc tábornokai és a független felelős kormány miniszternökét kivégeztető Ferenc József, és a diktatúrát elutasítva tiltakozásként örökös emigrációt választó Kossuth Lajos. De további kísérletek történnek Kossuth, Széchenyi és Deák Triász megalkotására. Láthatjuk, hogy a képeken együtt van Széchenyi, Batthyány, Kossuth, Ötvös és természetesen Petőfi, majd egyenesen Petőfi a neves magyarok panteonjában Kossuth Lajos holttesténél, tehát halálánál virraszt egy zászlóval, míg a másik oldalon a magyar nép áll a zászlóval. Petőfi fiatalsága révén a nemzeti múltat a jelennel összekapcsoló szimbólumá emelkedett, ennek egyik kifejtését éppen a segesvári szobornál elmondott beszédében Bartók Lajos nyújtja, aki szerint az elmúlt évszázad alatt, mintha egy ezredévnyi távozott volna tőlünk, vissza Árpád seregébe, mert az ő lelke, mármint Petőfié, viharzott át akkor a honfoglalók keblén. Kossuth Lajos halála alkalmából megjelentett emléklapon az oltárképek kompozíciós rendjét követve a halálos ágyon Kossuthot a térdeplő Hungáriával és a szárnyas géniusszal ábrázolják. Petőfi a kép bal oldalán a fiatalság, a harckészség őrangyalaként őrködik, jobb oldalon a népi viselt, mely férfi és egy gyerek áll. E vizuális toposz verbális megfogalmazása szerint Petőfi jelleme és költészete a nép maga, innen szerfeletti nagysága és örök volta. Az allegorikus beszédmód a kiegyezést követő politikai konszolidációval lassanként elvesztette korszerűségét és hitelét, a század utolsó negyedére a historizmus mintatára kánonná merevedett, multidézése saplonossá vált. A 20. századra kiszorult az alkotó és a néző párbeszédéből. A 20. század most történelmi viharaiban már nem ez a nemzeti egységet megfogalmazó Petőfit közéleti figurává avató ábrázolás inkább tipikus, kivétel az emlékműszobrászat, hanem magányosan, legyen az az első világháborút megelőzően Vaszary János oldott akvareljén, vagy a 1923-ban a centenáriumon, de Trianont követően a győztes Petőfit ábrázolva, vagy a második világháborút követően szintén áldozatként egyenesen magányosan Seiberhugó lapján, vagy 1956-ban szintén szimbolikusan, allegorikusan az ő halála testesíti meg azoknak a sokaknak a halálát, akik a forradalomban elhunytak, illetve 1970-es évek elején, amikor a Petőfi kultusz a nemzeti ellenállás egyik szimbólumává vált, Hinz Gyula lapján egy igazi, mint egy szünetjel jelenik meg egy vonal, és Somogyi Győző 70-es években készített szitanyomatán pedig a magányos hős, a szinte közönös tömeg között magányosan saját sorsát viselő a 20. század ember egzisztenciális szorongását, egyedüllétét megjelentő alakként jelenik meg Petőfi alakja. Úgyhogy ennyi lett volna, amelyben megpróbáltam áttekinteni, mint egy 100 évnek a Petőfi ábrázolását, a halál ábrázolását, amely téma kimeríthetetlen, és amelynek újabb és újabb alkotásai merülnek fel, mint most ezt a kiállítást rendeztük, a Bolyongó üstökös, újabb és újabb példáit találtuk meg a 19. és 20. századból is, és remélem, hogy majd ezeknek feldolgozására is még mód lesz. És köszönöm szépen a türelmüket!